akkor elkezdenék a rendes anyagrészt, és amint sikerül megszervezni a vendégelőadót, akkor lenne az előadás. Tehát lényegében most visszatértünk az eredetileg a tárgy weblapján fellevő tárgy tematikához, ugye ezt tudta volna el egyel a vendégelőadó, és akkor elkezdünk ismerkedni azzal az anyagrésszel, ami lényegében az anyagnak a gerincét fogja képezni, és ebből a részből lesznek a jelentős, ebből lesz a jelentős része a számonkérésnek. Az eddigi előadások akkor vegyük úgy, hogy bevezetők voltak. Ugye a történeti háttérből itt most annyit érdemes elismételni, hogy korábbi időkben ugye a becsrendszerekben felmerült a becsfeladat fogalma, aztán később multiprogramozás is előkerült, mint a történeti háttér egy nagyon fontos lépése, és jellegzetesen a multiprogramozásnál ugye az a célunk, hogy van a klasszikus multiprogramozásban az volt a célunk, hogy volt egy darab végrehajtóegységünk, és ennél nagyobb számú feladatunk, amiket virtuálisan szerettük volna végrehajtani. Tehát ilyen értelemben a multiprogramozásnál vannak rendszerfeladatok, vannak batch feladatok, és vannak lényegében online a felhasználók által végzett feladatok. Egy felhasználók akár több egymástól független vagy összefüggő feladata is lehet, és egy feladat akár több párhuzamos részfeladatra is felosztható. És ilyen értelemben beszélhetünk egy olyan fogalomról, amit úgy hívnak, hogy feladat, készlet, job, pool, amit végre kell tudnunk hajtani. És az a célunk, hogy ezeket a feladatokat megfelelő erőforrások allokálásával végrehajtsuk. Multiprogramozás során nyilvánvalóan az a célunk, hogy ezt a feladatot minél optimálisabban hajtsuk végre. Nagyon szép szó az, hogy optimális, de ezt pontosan definiálni kéne. Az a baj, hogy ez nagyon erősen attól függ, hogy ki nézi ezt a történetet. Alkalmazás függő és felhasználó függők ezek a szempontok. Egészen más optimális egy klasszikus szerver operációs rendszerbe, vagy kliens operáció, már egészen más optimális egy kliens operációs rendszerbe, és egészen más optimális egy beágyazott rendszerbe, ahol mondjuk biztonságkritikus és időkritikus real-time feladatokat kell végrehajtanunk. Tehát ezt az optimalitást nagyon sokszor, az optimalisság kérdését nagyon sokszor elő fogjuk hozni, és elkezdünk gondolkozni azon, hogy akkor most mi az optimális, milyen szempontrendszer szerint nézzük a megoldásunkat. Nagyon fontos dolog az, hogy azért alapvetően hiába elvárnánk, hogy ezek a feladatok egymással kommunikáljanak, együttműködjenek, de alapvető elvárás az, hogy ez a feladatok egymástól függetlenül tudjanak futni, ne kelljen tudniuk egymásról. Lényegében itt ilyen értelemben előkerül, és már többször előkerült a virtuális gép, virtuális CPU és egyéb fogalmak. Lesz egy külön előadás, ahol a virtuális szófogalmát teljesen tisztázni fogjuk, és nagyon sokféle virtualizációról fogunk beszélni. Itt lényegében arról lesz szó, hogy ezen a szinten, hogy ezek a feladataink, amiket szeretnénk végrehajtani, virtuálisan egymástól függetlenül tudjanak futni a gépen belül. Számotokra ez természetes, mert ma a gépeteken a Word, a webbrowser és mindenféle más dolgok virtuálisan egymástól függetlenül futnak, de korábban, de ez azért lehetséges, mert hosszú idő után ennek a megoldása kidolgozásra került, és lényegében stabilizálódott, és ezek már ma az operációs rendszerekben benne vannak. Tehát itt lényegében megint egyfajta virtualizációról lesz szó, de ugyanakkor hiába ezek virtuálisan futó feladatok, ezeknek a feladatoknak egyrészt együtt kell működniük, másrészt osztozniuk kell az operációs rendszer és a hardware erőforrásokon. És ezt a problémát is meg kell tudnunk oldani, hogy ezek a egymástól látszólag függetlenül, virtuálisan függetlenül futó feladatok ugyanosztozkodni tudjanak, és egymással tudjanak kommunikálni. Nem tudnak minden problémát egyedül megoldani. Ti is szeretnétek a webbrowserből copy-paste-tel valamit belekopizni mondjuk a Word dokumentumotokba. Virtuálisan ezek a dolgok egymástól függetlenül futnak, de valahogy egymással kell tudniuk kommunikálni. Ennek az egész problémakörnek a megoldója lesz az operációs rendszer. Sokan úgy mondják, hogy az operációs rendszer az egy nagy machinátor, aki minden problémát megold, vagy például egy diktátor a rendszeren belül, de ugyanakkor olyan értelemben egy felvilágosult diktátor, hogy mindenkinek az életét lehetővé teszi. Tehát a számítógép államformája, így tudjuk mondani az operációs rendszer szempontjából, a számítógép államformája a felvilágosult diktatúra, amiben a felvilágosult diktátor az operációs rendszer. Néhány hallgató ül itt ugye sötét képzésben is. Egy másik példa, amivel azt szeretném megvilágítani, hogy ezért ez a feladat, amit az operációs rendszer ellát, azért más területektől sem annyira távol van, az az, hogy tulajdonképpen a problémát egy másik helyzetbe fel tudnánk úgy is fogni, hogy például van egy kórházi osztályunk. Ezen a kórházi osztályon vannak végrehajtó egységek, ugye ez nem egy olyan operációs rendszer itt ebben az esetben, ami ezt működtetni fogja, ami egységes egyforma végrehajtó egységet használ, ez egy operációs rendszer, aminek különböző végrehajtó egységei vannak. Vannak orvosok, nővérek, segédszemélyzet, takarítók, egyebek. És itt nyilvánvalóan rögtön fölismerül, hogy ennek az egész kórházi osztálynak a legfontosabb erőforrása is ők. De vannak más erőforrások is, ugye a számítógépnél a memória, periféria, egyebek. Ilyen szempontból az kórházi osztályon erőforrások a vizsgálóműszerek, a különböző anyagok, helységek és egyebek. Valami fogyóeszköz, valami ilyen értelemben magától megújuló eszköz, és tulajdonképpen itt is az erőforrásokhoz való hozzáférés az időbe kerül, és energiába kerül. Tehát a hasonlóság itt felfedezhető, és tulajdonképpen azt szeretném ezzel mondani, hogy amilyen problémát most meg akarunk majd oldani, és amit definiálni szeretnénk, az nem a számítógépekre egyedi számítógépek speciális problémája, hanem egy sokkal szélesebb, nagyobb problémakör, és a számítógépes megoldás az tulajdonképpen csak egy speciális eset a nagy problémakörnek. Lényegében a feladatok jó ütemezése az mindenhol fölmerül. Ugye a kórházi osztály esetén a feladatoknak, a betegek és egyéb működéssel kapcsolatos dolgoknak a megoldása, a betegek meggyógyítása és egyéb működéssel kapcsolatos dolgok megoldása, ez a cél. Kivégzi azt a dolgot, ki a nagy mahinátor, ki az, aki a problémát megoldja, legalábbis olyan szinten, hogy megmondja, hogy kinek mit kell csinálnia. Hát van egy főorvos, meg van egy főnővér, tehát van egy vezető testület, aki ezt a rendszert irányítja. És mi történik akkor, ha ez a feladatkészlet megváltozik? Hát nyilvánvalóan ezek az emberek összeülnek, és kitalálják, hogy hogyan történjenek tovább a dolgok. Nyilvánvalóan a hasonlat nem teljesen igaz, mivel itt az egyes végrehajtó egységek saját természetes intelligenciája van, de csak azt szeretném ebben ismét elmondani, hogy nagyon hasonló feladatokról van szó, és amit ütemezési algoritmusokról nem sokára fogunk beszélni, az direktben alkalmazható, és nagyon hatékonyan alkalmazható lenne például az egészségügyben. A számítógépes feladat szerencsére azért sokkal egyszerűbb, mert valójában azért ott a rendszerünk lényegesen kevésbé komplex, és nincsen lelke. És mostantól itt még azt el kell mondanom, hogy elkezdünk alapfogalmakat tisztázni. És ez a tisztázós játék, ez fárasztó lesz, de sajnos elkerülhetetlen. Tehát eddig lehet, hogy sokaknak tetszett az óra, mostantól félek attól, hogy kevesebbeknek fog tetszeni ez az óra. De azért próbálunk mindent megtenni, hogy azért ez a lelkesedés nem múljon el. Elkerülhetetlen, hogy bizonyos alapfogalmakat ne definiáljunk, és gyakran az a probléma, hogy ezeknek az alapfogalmaknak a definíciója magában nehezen adható meg. Nem tudunk rá jó egy mondatos definíciót mondani, sajnos a definíció és az egész problémának a megértéséhez szükséges az egész problémakörnek a megértése, tehát így szépen lassan bele tudunk menni a dolgokba. Az első fontos ilyen definíció az esemény, az eventnek a definíciója, az tulajdonképpen a rendszerünkben lezajló történés változás. Ilyen értelemben kétféle eseményről beszélhetünk, van belső esemény a rendszer számára, ez a hardveres alapokban azt jelenti, hogy lehet szoftver megszakítás vagy kivétel a rendszerben, és vannak külső események, ezek a hardver megszakítások. Tehát itt ilyen értelemben mostantól, ha csak nem szükséges, akkor esemény néven fogjuk a dolgokat nevezni, és ilyen értelemben azt mondhatjuk, hogy a modern operációs rendszerek, azok korábban azt mondtuk, hogy megszakítás vezéreltek, tulajdonképpen azt is mondhatjuk, hogy esemény vezéreltek. Ezek az események fogják az operációs rendszer életét előre léptetni. A következő fogalom az a feladat, task fogalma. Ezt most először absztrakt módon használjuk, generikusan, aztán majd ki fog derülni, hogy mi lehet egy ilyen task. Tehát például fogunk beszélni folyamatról és szárról. De hívhatnánk mondjuk munkának, jobbnak is. Van, ahol ugyanebben a kontextusban a process folyamat szót használják általánosan, tehát itt igazából arról van szó, hogy mostantól így hívjuk, máshol máshogy hívják, nincs egyértelmű, ilyen értelemben sajnos nincs egyértelmű definíció. Olyan szinten nincs egyértelmű definíció, hogy még az operációs rendszerekben is különbözőképpen hívják azokat a dolgokat, amiről fogunk beszélni. Van olyan operációs rendszer, ahol a task egészen más értelembe kerül használatra, mint egy másikban, meg ahogy mi fogjuk használni. Tehát minden egyes esetben, ha konkrétan meg kell ismerkednetek egy operációs rendszerrel, akkor el kell döntenetek azt, hogy a ti fejetekben élő fogalmak abban az operációs rendszerben hogyan vannak megnevezve. Van olyan operációs rendszer, ahol már minden bizony hallottatok ugye a thread szálszóról, a threadeket hívják tasznak. Van, ahol a leginkább egyébként a mi általunk használt, vagy az én általam használt definíció, az valamilyen értelemben a Linuxnak a definíciójához hasonló, és most inkább a Linuxban a task, nagyon mély ütemező történeteknél a task definícióhoz hasonlóan fogjuk, de most egyelőre absztraktan ezt a szót használni. Itt tulajdonképpen azt kell mondanunk, hogy ez a task, ez a feladat a legfontosabb alapfogalom, ez az, amit lényegében szeretnénk végrehajtani, aztán majd utána ezt fogjuk folyamatként, vagy együttműködő folyamatok egységeként megvalósítani. Tehát lesz ennek egy implementáció, az absztrakt fogalomnak egy implementációja. Lényegében itt arra gondolunk, hogy egy task mögött, egy feladat mögött műveletek szekvenciális végrehajtásáról van szó. És tulajdonképpen értelemben a feladat task az egy végrehajtás alatt álló program. Ez egy nagyon fontos dolog annak a megértése, hogy a hard disketeken van egy program, arra mondjuk az Explorerbe rákattintotok, és abból születik egy feladat az operációs rendszeren belül. A program az kín van a hard disken, teljesen passzív. Amikor ebből létrejön egy feladat, az egy aktív, a processzor által végrehajtott program, programmá válik. Ilyen értelemben, aktív olyan értelemben lesz, hogy egy virtuális processzoron lesz végrehajtva, nem a valódi fizikai processzoron. Ennek a tasknak lesz állapota, és leginkább ugye az állapotát a memória image írja le. Ez a memória image egy egyszerűsített memória image, valójában a valódi operációs rendszerekben egy taskhoz tartozó memória image sokkal komplexebb dolog lesz, de a legegyszerűbb megközelítés az az, hogy egy feladathoz lényegében négy fajta memória régió rendelhető. Ugye valahol elhelyezkedik annak a tasknak a kódrészlete. Ugye itt lent írtam ezt be. Valahol elhelyezkedik e fölött a statikus adat. Van egy halom, ugye angolul heap része, és van egy verem, angolul stack része. Aki erről, hogy mi a különbség a verem és a halom között nem hallott, azt kérem olvasson utána, ebben most nem mennék bele, azt remélem, hogy programozás tárgyakból ez előkerült. Nem tudom, hogy kinek nem egyértelmű a verem és a halom közötti megkülönböztetés. Nem. Jó, akkor van egy-két ember, akkor elmondanám. Ugye a veremnél a veremet elsősorban a függvényhívások során használjuk, és a függvénynek lényegében a lokális adatait, a függvény paramétereit és egyéb dolgokat adunk át ezen keresztül. Ezzel szemben a halmot dinamikusan foglaljuk, ugye például C-ben a mallok utasítással, vagy például C++-ban, hogyha new-val létrehozunk egy objektumot, akkor az a halomon jön létre. A halmon létrehozott objektumokat föl kell szabadítanunk ahhoz, hogy az a hely újra elérhető legyen, viszont ebből következően a halmon létrehozott objektumok túlélhetik azt a függvényt például, ami őket létrehozta. Ez egy nagyon leegyszerűsített nézet. Nézzetek utána ennek, hogyha a halom és a verem megkülönböztetése nem tiszta, mert ezek azért elő-elő fognak kerülni. Nyilvánvalóan a kettő között kell egy szabad memória, ugye a függvényeket hívjuk, a verem egyre nagyobb lesz, és ahogy újabb memóriaterületeket foglalunk le dinamikusan, úgy a halom is nőhet. Ezt majd az operációs rendszernek kezelnie kell. Olyan értelemben is van a feladatnak állapota, hogy az operációs rendszer nyilván tartja az állapotát, és majd kiderül, hogy például tipikusan három állapottal, mert jól megközelíthetően leírható egy ilyen állapot, egy feladat az futhat, várhat, vagy futásra kész állapotban várakozhat. Erről is mindjárt fogunk beszélni részletesen. És azon kívül ugye már elmondtam, hogy van neki ez az adat szerkezete. Nyilvánvaló ez a memóriában való adat szerkezete, majd fogunk beszélni arról, hogy az operációs rendszer maga a belső adat szerkezetében hogyan írja le a feladatot. Kezdjük el jobban megnézni azt, hogy egy ilyen feladatnak milyen állapotai lehetnek, és ezek egy feladat állapot átmenetei milyen állapot átmenetei lehetnek. Nyilvánvalóan ez az ábra egy általános, egyszerűsített ábra, a valódi minden egyes operációs rendszernél egy ilyen állapotdiagram felrajzolható, amiben már az adott operációs rendszerben létező valódi állapotok is megtalálhatók. Tehát ez egy egyszerűsített ábra, egyszerűsített kép, majdnem minden operációs rendszerben valami hasonló lesz, plusz még egyéb állapotok. Nyilvánvalóan kezdjük az egészet avval, hogy egy ilyen feladat létrejön. Hogy jön létre? Kattintunk az Explorerbe, egy másik program meghív egy olyan operációs rendszer hívást, ami eredményeképpen egy újabb feladat létrejön. Amikor egy feladat létrejön, futásra kész állapotba helyeződik. Utána persze többször még bekerülhet erre a futásra kész állapotba, ami ezt a futásra kész állapotot az jellemzi, hogy ebben a feladat végrehajtásához minden erőforrás rendelkezésre áll, kivétel a processzor. Tehát igazából ez a feladat egyetlen egy dologra vár, hogy legyen egy olyan processzor, ami végre tudja őt hajtani. Ebben az állapotban, tehát most egy konkrét feladatról beszélek, a futásra kész állapotban egy operációs rendszeren belül azt mondhatnám, hogy tetszőleges számú feladat várakozhat arra, hogy legyen neki processzora. A tetszőleges nyilvánvalóan memória limitációk és egyéb rendszer limitációk ezt a számot korlátozzák, de ez egy modern operációs rendszerben több száz, több ezer is lehet, akik ebben a futásra kész állapotban várakoznak. Nyilvánvalóan a futásra kész állapotból a kimozdulást az fogja meghozni, hogy a processzor szabaddá válik, és egy ilyen futásra kész állapotban várakozó feladat végrehajtási állapotba kerülhet, tud majd futni a processzoron. Ezt úgy tudjátok ti magatok mondjuk akár adott esetben Windowsban megnézni, hogy megnézitek a Task Manager-t, CPU szerint listázat, CPU használat szerint listázatok a feladatokat, és látjátok, hogy kik, akik legtöbbször futó állapotba kerülnek. Nyilvánvalóan, hogyha sokan vannak, akkor egy dinamikus folyamatról van szó. Tehát ha egy feladat CPU-t kap, akkor futó RAM állapotba helyeződik. Ekkor ő fut a processzoron. A fizikai processzoron fut, de valójában a fizikai processzor és az operációs rendszer egy virtuális processzor hoz számára létre, és ebbe a virtuális processzorba fut. Lesz arról szó majd, hogy ez hogyan történik meg. Itt rögtön fölmerül egy kérdés, nem tudom, hogy valamit valaki feltette el, hogy oké, mi van, ha semmilyen feladat nem fut a rendszeremben, nincsen semmi dolga a rendszernek, csak ül az asztalomon, és semmit nem csinál. Hát ezt nagyon egyszerűen megint például a Task Manager erre a választ megadja, ekkor egy idle folyamat fog futni a gépeteken, aminek az a feladat, hogy akkor fusson, amikor semmi más futtatni való nincsen. A neve az idle, és tulajdonképpen a legtöbb operációs rendszerben ez egyben a legalacsonyabb prioritású feladat is, de nem teljesen feladattalan ez a feladat. Az a feladata, hogy a rendszernek például a power management funkcióit működtesse. Tehát amikor nincsen semmi dolga a gépnek, akkor a gép ugye elkezdi különböző arrendszereit lekapcsolgatni, a processzort másfajta működési módba helyezni, ahol kisebb a fogyasztása, és például ez az idle task-nak a feladata, hogy ezt a folyamatot ilyen értelemben működtesse. Tehát ilyen értelemben az idle feladat az nem feladattalan, ő csak a legalacsonyabb prioritással, ha prioritás ütemezőről van szó, legalacsonyabb prioritással más futatni való feladat nélkül futó valami, aminek tulajdonképpen ilyen háttérmenedzsment feladatai simán vannak. Ott van az a folyamatunk, ami fut a processzoron. A következő kérdés, mi veheti el tőle a futás jogát? Valami válasz? Valaki tudna nekem? Igen? Ez a jó válasz. Egyik jó válasz, tehát ha beérkezik egy hardware interrupt, akkor processzor, bármilyen egyébként szoftver vagy kivétel is, akkor a processzor el fogja, vagy az operációs rendszer kvázi el fogja venni a futásjogát. A tipikus rossz válasz az szokott lenni, hogy például egy magasabb prioritású másik feladat elveszi tőle a futásjogát. Csak gondoljunk végig a dolgot. Hogy tudja egy nem futó feladat elvenni egy futó feladattól a futásjogát? Hát ha nem tud futni, nem tudja elvenni, ugye? Tehát így igaz, egy megszakítás, egy eseménynek kell történni, és egy esemény tudja kimozdítani ezt a rendszert, ebből a futó folyamatot ebből az állapotból. Azért mások okok is lehetnek, amiatt kimozdul. Legelőször is az, hogy befejeződik a feladat, azt mondja, hogy én többet nem akarok futni, viszont látásra kiszállok. A befejeződésnek egy másik esetősége az, hogy a feladat valami olyan hibát vét, aminek eredményeképpen őt az operációs rendszer idézőjelben lelövi, tehát kiűzi a futó a feladatok köréből, ekkor meg kell oldani a hibakezelést. A másik lehetőség ez, hogy lemond, vagy elveszik a CPU-t tőle, bármelyik folyamat azt mondhatja, hogy nekem nincs szükségem tovább a processzorra, viszont látásra, én elmegyek futásra kész állapotba, aztán majd valamikor megint futok. De a másik lehetőség az így igaz, hogy elveszik tőle a futás jogát, ezt más feladat nem tudja megtenni, ehhez tulajdonképpen az operációs rendszer kell, és az operációs rendszer meg úgy tud futni, ha valamilyen esemény érkezik a rendszerbe, és az esemény hatására az operációs rendszer elkezd futni. És itt jön elő először az a fogalom, hogy preemptív, vagy nem preemptív, vagy úgy más néven kooperatív operációs rendszer. Ugye klasszikusan a 3.1-es Windows az még kooperatív volt, hogyha ott egy folyamat úgy döntött, hogy ő nem adja vissza a processzort, akkor az lényegében tetszőleges ideig tudott futni. A Windows 95 hozta be ebbe a világba azt, hogy preemptívvé vált az operációs rendszer. A folyamattól az operációs rendszer el tudta venni a futásjogát, ha volt olyan feladat, ami futásra kész állapotban volt. Ez a Windows világ, ugye a Unix világ már kezdetektől fogva lényegében preemptívnek nevezhető operációs rendszer volt. Tehát mindenképpen ahhoz, hogy egy operációs rendszerbe ebben az állapotátmeneti ábrába egy feladatnak az állapota megváltozzon, ahhoz valamilyen esemény kell, megszakítás, hardware-szoftver megszakítás vagy exception, tehát kivétel. Az ábrában minden mozgást egy ilyen hatás, egy ilyen lényegében a rendszertől független, alacsony szintű hatás fog kiváltani. Lesz egy harmadik állapotunk, ez akkor áll elő, hogyha a rendszerünk egy rendszerhívás eredményeképpen várakozó állapotba helyeződik. Tehát végrehajtunk egy olyan rendszerhívást, például egy fájlhoz hozzá akarunk férni, írni, olvasni akarunk bele, ami is hosszú ideig tart. Ekkor a rendszer azt a feladatot egy várakozó állapotba fogja helyezni, egy eseményre várakozik állapotba fogja helyezni, és ez addig várakozik, amíg például a hardware vagy más feladatok el nem végzik azt a munkát, amit el kellett végezni. Tehát ez egy újabb állapot, eseményre várakozik, vagy waiting állapot, és ekkor ez azért fontos ez az állapot, mert ha aktívan várakoznánk erre az eseményre, akkor ugye processzort használnánk. Így a feladatunk az passzívan várakozik, eseményre várakozik állapotban van, és eközben az operációs rendszer a futásra kész állapotban levő feladatok közül tud választani egyet, és azt tudja futó állapotba helyezni. Futó állapotban egyébként pontosan annyi feladat lehet egy rendszerben, mint ahány végrehajtó egység van. Eseményre várakozik állapot ilyen értelemben hasonló a futásra kész állapothoz. Lényegében az erőforrások függvényében, de többé-kevésbé tetszőlegesnek tekinthető számú feladat várakozhat eseményre a rendszerben. És nyilvánvaló, hogyha a várt esemény bekövetkezik, akkor az a feladat, aki arra várt, az át fog kerülni futásra kész állapotba. Tehát ha valaki ezt az ábrát jól megtanulja, akkor ez alapján bármilyen más operációs rendszerbe el tudja képzelni azt, hogy a feladatok milyen állapotátmeneteken mennek keresztül, és látható az, hogy van két olyan állapot, amiben tulajdonképpen a feladat egyfajta várakozó állapotban van. Egyik esetben valamilyen eseményre vár, a másik esetben meg arra vár, hogy processzort kapjon, és van egy olyan állapot, amiben futó állapotban van, tehát ténylegesen végrehajtásra kerül. bármilyen programot is írtok, egy modern operációs rendszerben futó felhasználói programot, de még rendszerprogramokat is, az ugyanezeken az állapotváltozásokon fog végigmenni, de mivel egy virtuális gépen fut, erről semmit nem fog tudni. Nem kell tudnotok nektek semmit. Igazából a ti programotoknak azt kell tudnia, hogy ő tud futni, és nem is kell tudnia semmit arról, hogy ő most ezen az állapotátmeneteken végigmegy. Számára láthatatlan az, hogy ő valamikor eseményre vállalkozik, valamikor futásra kész állapotba várakozik. A program alapvetően abban a világban él, hogy ő futhat. És ezt is az operációs rendszer teszi lehetővé, hogy ezekkel a dolgokkal nem kell foglalkoznotok. Nyilvánvalóan aztán egy idő után kiderül, hogy az eseményre várakozás és egyéb dolgok, rendszerhívások miatt azért ezek a dolgok előkerülnek a programozó számára is, de ezek az állapotváltozások kvázi eltakarásra kerülnek az operációs rendszer által. Ami nagyon fontos, ismét, ha megnézzük ezt az ábrát, újból előkerül az, hogy minden állapotátmenet megszakításra eseményre történik, tehát az a modern operációs rendszerek megszakítás vagy esemény vezéreltek. Végig tudunk menni lépésről lépésre, ahhoz, hogy egy feladat létrejöjjön, ahhoz egy system call tartozik, egy API híváson keresztül valakinek létre kell hozni azt a feladatot. Akkor az ugye bekerül futásra kész állapotba. Ahhoz, hogy valaki CPU-t kapjon, ahhoz az kell, hogy valaki kikerüljön a futásra kész állapotból, ami szintén egy syscall IT kivétel vagy valami okából történik meg. A befejezés, ha hiba, ha nem hiba, szintén egyfajta, vagy exception, vagy egy rendszerhívás. A futásról való lemondás, vagy a processzor elvétele szintén kivétel, syscall IT, és minden, tehát minden egyes átmenet valamilyen értelemben eseményre megszakításra történik ebben a rendszerben. És ezért működhet a rendszer. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Tehát így most már valamennyire látható számotokra az, hogy hogy néz ki a feladat szempontjából az operációs rendszer, de le kell lépnünk egy szinttel alacsonyabbra, ahol azt kell megnéznünk, hogy az operációs rendszer belsejében a feladatok hogyan vannak leírva. Nyilvánvalóan az operációs rendszernek fenn kell tartani olyan adatstruktúrákat belül, ami leírja a feladatokat és minden olyan dolgot, amiket ő kezel. Tehát lényegében egy feladat leíró task control blokk minden operációs rendszerben található, nyilvánvalóan más néven, ami az egyes feladatokat képes leírni. Ezt, aki jobban érdeklődik utána az operációs rendszer dokumentációi között, leírása között, megtalálhatja, hogy valójában ez hogyan néz ki, hogyan van szervezve egyebek. Lényegében ezeken az adatstruktúrákon iterálva, működve, operálva működteti az operációs rendszer az egész rendszert. Azon érdemes végigmennünk, hogy mit tartalmaz ez a task control blokk. Tehát ez megint egy általános leírás, egy konkrét operációs rendszerben ti más fogtok találni, de valami hasonlót fogtok találni. Legfontosabb minden esetben egy ilyen task ID jellegű azonosító, ez egy szám, ami megmondja, egyértelműen azonosítja az illető taskot. Nyilvánvalóan ennek a task control blokknak tartalmaznia kell a task állapotát. Tehát olyan értelemben, hogy futásra kész, fut, eseményre vár, vagy egyéb az adott operációs rendszerben meglévő állapotok. Nyilvánvalóan ez fogja tartalmazni a processzor regisztereit. Egy aktuálisan nem futó task esetén, a legutolsó futó állapotban értelmezett regisztereket, azért, hogy a nem futó feladatot majd az operációs rendszer, ha újra futásra kerül, vissza tudja állítani. Ugye azt mondtuk, hogy a task számára láthatatlan módon az operációs rendszer elvégzi annak a futtatását vagy nem futtatását, processzorra engedi, leszedi a processzorról. Ahhoz, hogy processzorra engedjük a task számára láthatatlanul a taskot, ahhoz a processzornak az állapotát vissza kell tudnunk állítani. Hogy ugyanabban az állapotban legyen a processzor, mint amikor amikor elvették tőle a processzort. Tehát ilyen értelemben el kell tudnunk menteni a CPU regisztereket, és néhány hardware-rel kapcsolatos task feladat specifikus értéket. Nyilvánvalóan itt megtaláljuk a memóriakezeléssel kapcsolatos funkciókat, tehát az adott taskhoz tartozó memóriaterületek leírását, itt kerül majd később elő a virtuális memóriakezelés, megtaláljuk a taskhoz kapcsolódó jogosultságokat, tulajdonos, hozzáférési jogosultságok, egyebek, és különböző státuszinformációkat. Ez egy nagyon szűk lista, a konkrét operációs rendszerben ezt végig lehet nézni, és általában egy elég bonyolult adatstruktúrát találunk itt, ami leírja egy ilyen feladatnak leír egy feladatot az operációs rendszer szempontjából. És itt kerül elő az a fogalom, ugye kontextusváltás, ugye angolul a context switch, ami lezajlik akkor, amikor a operációs rendszer a taskunkat futásra kész állapotba helyezi, majd futásra kész állapotból, vagy futó állapotba helyezi, majd futó állapotból futásra kész, vagy várakozó állapotba helyezi. Ilyenkor minden egyes esetben lezajlik egy ilyen kontextusváltás. Ekkor az operációs rendszer a futásra kész állapotba futó állapotba helyezéskor visszaállítja a processzor regisztereit a task által használt regiszterekre, majd amikor az adott task feladat befejezi a futását, akkor ezeket a regisztereket elmenti. Nyilvánvalóan akkor, hogyha egy feladat futó állapotból valamilyen más állapotba helyeződik, majd egy másik futó állapotba helyeződik, először elmentjük a előtte futó feladatnak az állapotát a saját task control blokkjába, majd helyreállítjuk a processzor állapotot az új futó állapotba kerülő tasknak, feladatnak, majd utána futtatjuk azt a feladatot. Ez egy elég bonyolult adatstruktúra update-elgetését jelenti az operációs rendszeren belül, és elég komoly overhead-del jár. Valamint még egy dolgot kell tudomásul vennünk, hogy tulajdonképpen az operációs rendszernek önmagának is van egy kontextusa. Tehát valójában, amikor elkezd futni az operációs rendszer, akkor az éppen futó feladatnak a kontextusát el kell tudnunk menteni, és vissza kell tudnunk állítani az operációs rendszerhez tartozó processzor kontextust. Tehát itt egy óriási overheadről van szó, ha utána néztek a neten, több ezer utasításciklusnyi munka járul egy ilyen kontextusváltáshoz. Tehát ilyen értelemben ez egy nagyon erőforrásigényes feladat, és nagyon gyakran lezajlik egy operációs rendszeren belül, ezért ezt minden áron próbálják gyorsítani a modern operációs rendszerekbe. Ennek több módja van. Az egyik módja az, hogy a processzorban olyan utasításokat implementálnak, amelyek lehetővé teszik és gyorsítják ezt a folyamatot, tehát például speciális utasításokat a kontextusváltásra. Egyes processzorok külön a kontextusváltás földgyorsítására többszörös regiszterkészletet tartalmaznak. Tehát ilyen értelemben adott esetben például az operációs rendszerbe, amikor az operációs rendszer kezd futni, akkor nem kell a regisztereit, az operációs rendszer kontextusát visszaállítani, mert az operációs rendszernek saját hardware kontextusa van. Ilyen értelemben valaki tudja, hogy a Linux kernelben lehet-e lebegőpontos műveleteket végezni? Nem lehet. Tehát például a Linux kernel azért nem lehet lebegőpontos operációkat, műveleteket végrehajtani, mert akkor a lebegőpontos regisztereket is menteni kéne és visszaállítani, és ez egy óriási overheadet jelentene. Tehát aki Linux kernelbe akar bármit írni, az vegye tudomásul, hogy a lebegőpontos műveleteket elfelejtheti. Ott csak fixpontos műveleteket lehet végezni, mert az operációs rendszer kontextusban a lebegőpontos műveletekhez tartozó regiszterek nincsenek elmentve. És a hasonló trükk tulajdonképpen ezt a fajta kontextusváltás trükköt próbálja elrejteni a most ismét elterjedőben levő hyperthreading, valójában semmi köze nincs szerintem a threadekhez, ahol a processzorunk látszólag több processzoros, és tulajdonképpen valójában egy nem túl nagy extra hardware-rel, bizonyos regiszterek többszörösével úgy tűnik, mintha több szálú lenne. Az Intel újabb processzorai ezt megint támogatják, ugye a Pentium 4 világában ez egy ideig támogatott volt, majd utána az Atom processzorok támogatják, a Core 2 Duo-k nem támogatták, és az új Core i3 akármilyen, de nem, hogy a legutolsó sorozatnál a Core i3-4-5-nek a 4 betűs jegyeivel jelzett processzorok megint támogatják ezt a hyperthreading dolgot. Tehát ez mondjuk egy Atom alapú notebook, de valójában, ha a task manager-t elítom, úgy tűnik, hogy két végrehajtó egység van, de ez valójában nem fizikai két végrehajtó egység, hanem fizikailag egy, virtuálisan kettő. és a kontextusváltásokat lényegében valamennyire lehet minimalizálni. Aki akar a hyperthreadingnek nézzen utána, hogy ez miért jó, miért nem jó, milyen processzorok támogatják. A csúcs azt hiszem a Sun-nál volt, ami 8 darab ilyen virtuális szálat volt képes egy időben végrehajtani. Bizonyos esetekben ez segít a rendszeren, bizonyos esetekben ront. Tehát ez is része annak, hogy ezt a kontextusváltási overheadet a rendszerekbe próbáljuk minimalizálni. Ugye context switch. Meg tudjátok nézni a Task Managerbe, vagy ugye a SysInternals toolba, a Process Explorerrel, hogy egy bizonyos feladatotok, ott process lesz, tehát a neve, hány ilyen kontextusváltás hajtott végre. És akkor eljutottunk ahhoz a témához, amiről most nagyon sokat fogunk, beszélni, és tulajdonképpen a különböző számonkérésekben is jelentős szerepet fog játszani. Ez lényegében a feladatoknak az ütemezése, tehát a task scheduling. Itt, amit csinálunk, az tulajdonképpen az, hogy a futásra kész állapotban levő feladatok közül kiválasztunk a mi esetünkben egyetlen egyet futó állapotba akkor, ha erre szükség van. Ugye, mivel ez egy az operációs rendszerben nyilvántartott adatstruktúrákról beszéltünk, tehát a task control blokkról, a futásra kész állapotban levő taskokat fölfoghatjuk úgy, mint egy listát. Tehát a task control blokkból összeállított listát. És lényegében ez a az algoritmus nem tesz más, mint a futásra kész állapotban levő taskokat azokhoz tartozó task control blokkok alapján vizsgálja, és megpróbál valamilyen értelemben optimális döntést hozni arról, hogy melyiket helyezze futó állapotban. Tehát lényegében ez egy sorbanállási modell, vagy sorállási modell, és a soron működő algoritmusok döntik el, hogy a ütemezés alatt most hogyan működik. Egy keresésről van szó lényegében, és mint keresés általában egy elég komplex probléma. Ugyanakkor, mivel ez a keresés nagyon gyakran le fog zajlani az operációs rendszerünkbe, ezért azt kell mondanunk, hogy még nem valósidejű operációs rendszerekben is ezt kemény valósidejű módon kell megvalósítani. Tehát egy felső korlátot kell tudnunk arra adni, hogy milyen gyorsan fut le ez az algoritmus, milyen gyorsan találja meg azt a feladatot a futásra kész feladatok között, aki majd futni fog. Tehát az overheadet itt minimális szinten kell tartani. Ezek az ütemezési algoritmusok adott esetben több százszor, több ezerszer, több tízezerszer lefutnak egy operációs rendszerben másodpercenként. Tehát nagyon okosan kell itt az algoritmusokat megírni. Igazából az ütemezésről három időskálán beszélhetünk majd. Most röviden fogunk majd beszélni a rövidtávú short-term CPU ütemezésről, vagy CPU ütemezésről, és a hosszútávú ütemezésről, ami elsősorban batch rendszerekben merül föl, és lesz egy középtávú ütemező időskálánk is. Ezeket is majd ismerni kell, kedvenc kérdéseink lesznek a rövidtávú, középtávú, hosszútávú ütemező megkülönböztetési társai. De most úgy látom, hogy itt az idő a szünetre, úgyhogy ezt a témát akkor a szünet után vesszük elő újból. És akkor térjünk vissza erre a ütemezés időskálái című történetre. Ugye a rövid távú ütemezés, short-term scheduling az a CPU ütemezés. Itt választjuk ki a futásra kész feladatok közül a futó feladatot, és erről már beszéltünk. Ez jellegzetesen egy modern operációs rendszerben 10-20 millisekundomonként minimum lefut, de a gyakorlatban ennél sokkal gyakrabban leszokott futni. A másik tipikus feladat az úgynevezett hosszú távú ütemezés, és ez elsősorban batch rendszerekre jellemző. Abból azokból következően jellemző ez batch rendszerekben, hogy gyakorlatban lényegesen több feladatunk van, mint amit egy időben hatékonyan párhuzamosan végre tudunk hajtani. Tehát ilyen értelemben egyfajta feladatunk az, hogy eldöntsük, hogy abból a nagyon nagy számú feladatból, amit végre kell hajtanunk, melyek legyenek azok, amit ténylegesen elindítunk a rendszerben. Tehát lényegében itt az dől el, hogy amit el kéne indítanunk, és amit valójában végül elindítunk. Ez jellegzetesen, ha ilyen van operációs rendszerben, jellegzetesen ritkán fut, percekként vagy még ritkábban, vagy mondjuk futhat akkor, ha nagyon kevés, nincsen futásra kész feladat. De nagyon gyakori az, sőt azt mondanám, a ma széles körben elterjedt operációs rendszerekben az jellemző, hogy ilyen hosszú távú ütemező algoritmus az operációs rendszerben nincsen beépítve. Olyan eszközök vannak, amik adott időpontban feladatok futtatását lehetővé teszik, ugye ilyen például a Unix-ban a CRON nevezetű parancs, amivel adott időben feladatokat tudunk futtatni. Hogy megértsük, hogy ennek a hosszú távú ütemezőnek mi a feladata, feltennék egy kérdést. Az a feladatotok, hogy 3-4 darab nagy fájlt különböző helyekről egy könyvtárba másoljatok be. Tehát például gondolok néhány videófájra. Szerintetek melyik a jobb taktika? Az operációs rendszerem az egy gyönyörű szép Windows vagy Unix, párhuzamosan elindítom ezeket a másolásokat, vagy egymás után hajtom végre ezeket a fájl másolásokat. Tippek, melyik fog hamarabb lefutni, úgy egészében? A párhuzamos másolás, vagy a szekvenciális egymás utáni másolás? A szekvenciális. Így igaz, a szekvenciális fog lefutni, sőt, az a tapasztalat, hogy a szekvenciális jóval gyorsabban le fog futni, mint a párhuzamos, mert a rendszer rengeteg erőforrás veszít el avval, hogy a szekvenciális, magában szekvenciális, de párhuzamosan futó feladatok között kapcsolgat. Ezen nem segít az se, ha sok processzorotok van, ezen egyetlen egy dolog segít, ha nagyon okosan pont eltaláljátok, hogy a diszkről, hogy egy RAID rendszeretek van, és melyik diszkről melyikre másoltok, aminek nem sok valószínűsége van, tehát szekvenciális másolás a jó megoldás. Ilyen értelemben, ha lenne hosszú távú ütemező a mai operációs rendszerekben, és ezt a párhuzamos feladatot egy időben feladnátok, mint feladat, akkor az operációs rendszer úgy döntene, hogy nem egy időben fog párhuzamosan másolni, hanem szekvenciálisan másol. Tehát magyarul ma, manapság a hosszú távú ütemezés a modern operációs rendszerekben az humán feladat. Ezt még mindig megőrizték maguknak az emberek. Ugye az eredén beszéltem róla, hogy nagyon-nagyon régen a processzor ütemezés is a rendszergazdáknak volt a feladata, és a rendszergazda eldöntötte, hogy melyik lyukkártya készletet rakja oda a gép elé, és azt végrehajtotta a processzor. A hosszú távú ütemezés máig is a rendszer menedzsereknek a feladata. Nyilvánvalóan, hogy lehet, hogy egy nagyon nagy mainframe operációs rendszerben erre vannak megoldások, de aki ezzel találkozni fog a szakmai életében, az akkor majd megismeri. A kettő között, a hosszú és a rövid táv között ott van a középtávú ütemezés, ezt hívják swappingnek, és később a memóriakezelésnél, a diszkezelés környékén részletesen fogunk vele foglalkozni, ami lényegében azt fogja jelenteni, hogy a rendszer fizikai egy adott feladatnak a memóriaterületének bizonyos része kiírható háttértára, és így virtuálisan nagyobbá tehető a memória, több feladat fér el a memóriába, és lényegében egy feladatra kevesebb használt fizikai memória fog jutni. De ez előveti azt a feladatot, hogy eldöntsük, hogy mely feladatoknak mely részei kerülnek ki a háttértára, és a kikerült részekből mikor hozunk be részeket a fizikai memóriába. És ez lesz az, ami ennek a középtávú ütemezésnek a feladata lesz. Erről majd a megfelelő részeken konkrétan, tehát lesz általános elméleti rész is, és Windows és Unix területén is lesz erről néhány szó, hogy ez hogy történik. Windowsban egészen részletesen elmondjuk, hogy a középtávú ütemezés hogy működik. A Unixban például a Unix állapot, a Unix operációs rendszerek jellemző folyamat állapot átmeneti diagramban is ez a swapping megjelenik, mint két speciális állapot. Erre többnyire az operációs rendszerekben megoldás van. Tehát a rövid távú és közepes távú ütemezést felvállalja az operációs rendszer, a hosszú távú ütemezést az általános operációs rendszerek manapság nem vállalják fel, segítséget nyújtanak, tehát például adott időben le tudunk futtatni feladatokat. Akkor eljutottunk, definiáltunk egy halom fogalmat, és már kezdünk elfáradni, de a helyzet az az, hogy nem tudjuk ezt a folyamatot befejezni, további alapfogalmakat kell bevezetnünk, és olyanokat is részben jobban meg kell magyaráznunk, amiről korábban tulajdonképpen már beszéltünk. És egyik ilyen a preemptív ütemezés. Az operációs rendszereknél egy komoly kérdés az, hogy egy adott operációs rendszer lehetővé teszi azt, hogy egy futó folyamattól valami elvegye a processzort, vagy a futó folyamatnak le kell mondani a processzorról. A preemptív operációs rendszer esetén a futó folyamattól az operációs rendszer elveheti a futás jogát. Ez olyan szinten is igaz, hogy magában az operációs rendszernek bizonyos részei is igaz, hogy az ilyen értelemben az operációs rendszernek bizonyos részfeladatot is elvehetjük a futásjogát. De vannak olyan részei az operációs rendszernek, olyan operációs rendszer szintű feladatok, amik már nem megszakíthatók. És ez egy rendkívül fontos dolog, és azt meg kell néznünk, hogyha mondjuk operációs rendszer hívásokat használunk mondjuk egy valós idő operációs rendszerbe, hogy mi megszakítható, mi nem megszakítható, és az operációs rendszernek ezek a nem megszakíthatósági periódusai milyen hosszúak. Az elmúlt néhány évben például a Linux kernel esetén jelentős optimalizálás történt, és próbálták ezeket a nem megszakítható kernel részeket minél rövidebbé tenni, hogy az operációs rendszer működése jobb legyen, és ebben jelentős sikereket értek el. A nem preaktív vagy kooperatív operációs rendszerek már a lényegében a széles körben elterjedt asztali szerver operációs rendszerek területén kihaltak, a beágyazott operációs rendszerekben még máig is használnak ilyeneket. Ugye a legutolsó széles körben használt ilyen operációs rendszer, ami kooperatív volt, az a Windows 3.1, 3.11 volt, valamint a Mac OS X, tehát OS 10 előtti Mac operációs rendszerek is kooperatív operációs rendszerek voltak. Ezeknél, hogyha futófeladat nem mondja azt, hogy nekem nincs szükségem a processzorra, akkor addig fut, amíg akar. Ez nyilvánvalóan komoly gondokat fed föl, ugyanis egy rosszul megírt program az monopolizálhatja a processzort, magáinak tudja, és utána lényegében a rendszer működése ezzel meg ezzel a rendszer működése lehetetlenné válik. Tulajdonképpen a mi operációs rendszer definíciók szerint fel is tehetjük azt a kérdést, hogy ez egyáltalán operációs rendszer, ami kooperatív? Hát nyilvánvalóan azért sokkal több, mint semmi, de azért egy elég kis képességű operációs rendszer. Már a beágyazott rendszerekben még elő-elő fordulnak ilyen kooperatív operációs rendszerek, de ott azon a területen is tűnnek el. Elsősorban a fő ok a megmaradásuk mellett az, hogy egy erőforrás hiányos környezetben ezeket lényegesen könnyebb megvalósítani. Tehát ilyen értelemben a kooperatív operációs rendszerek nem tűnnek jó ötletnek, és a mai trendek szerint halnak ki. Hoppá, na. Beszéltünk arról, hogy előjönnek a képletek. Beszéltünk arról, hogy értékelnünk kell az operációs rendszerben az ütemezés, elsősorban a rövidtávú ütemezésnek a működését, és ehhez mértékek kellenek, olyan számok, amivel össze tudjuk hasonlítani a különböző algoritmusainkat. Most néhány ilyen mértéket kell definiálni, hogy ezt angolul metricnek hívják. Lényegében ezekkel tudjuk majd az algoritmusainkat összehasonlítani. Különböző mértékeink lesznek, és lesznek olyan mértékek, ami szerint egy algoritmus jobb, míg más mértékek szerint az algoritmus rosszabb lesz. Nyilvánvalóan, hogy a gyakorlatban még ezek között is majd valamilyen úton módon meg kell találni az optimumot. Ami nagyon fontos, és már méréslaboratóriumban előkerült, többnyire ezeknek a mértékeknek van mértékegysége is. Ugye egy mértékhez tartozik egy mértékegység. És ezeket a mértékegységeket ismerni kell. Tehát általában mondjuk egy beugró példa úgy szokott kinézni, hogy mondjuk adja meg a CPU kihasználtság definícióját és a mértékegységét is. És aki elfelejt tudni a mértékegységet, az mondjuk csak fél pontot kap. Tehát a CPU kihasználtság az egy százalékban, a mértékegysége százalék, és lényegében azt mondja meg, hogy hogyan viszonyul a hasznos munkával töltött idő az összes időhöz képest. Tehát van egy gyönyörű képletünk, hogy a processzor által eltöltött idő a hasznos munkával, az adminisztrációval és az idle állapotban, a henyélő állapotban leledzés idejéből áll össze, vagyis az adminisztráció és a henyélés veszteség. A munka az munka. Nyilvánvaló, hogy az adminisztráció szükséges, de a célunk az, hogy minél kevesebb időt vegyen igénybe az adminisztráció, és minél nagyobb teret kapjon a munka az operációs rendszerbe. Azt szeretjük, ha ez a CPU kihasználtság 40-90% között van, hogyha egy operációs rendszerben sok task van, nyilvánvalóan, hogyha kedvenc videókat szeretnénk DivX-re vagy MKV-ra kódolni, akkor azt szeretnénk, hogy 100% legyen a CPU kihasználtság. Miért nem lehet 100% néha CPU kihasználtság? Mert a berendezésünk IO-ra, tehát input-output műveletekre is várni fog, és nem tud az idő 100%-ában futni. A CPU kihasználtság az egy nagyon egyszerűen értelmezhető mérték akkor, ha egy processzorunk van. De mit csinálunk akkor, ha több processzorunk van? Igazából persze akkor is az egész rendszerre vonatkozó CPU kihasználtságot kell néznünk, de sajnos nagyon sok gyakorlati rendszerben azt fogjuk tapasztalni, hogy mondjuk egy kétprocesszoros rendszerben a CPU kihasználtság az lehet 200%. Az azt jelenti, hogy minden processzor 100% ki van használva. Ilyen értelemben egy másik rendszerben, egy jó rendszerben, vagy szerintem jó rendszerben a CPU kihasználtság a 100%, és hogyha csak az egyik processzor van 100% kihasználva, akkor a CPU kihasználtság az egész rendszerre vonatkozó 50%. Tehát ezt meg kell tudni azért több processzoros rendszerbe különböztetni. A feladataink azok, amik lesznek, azok mindig egy processzoros rendszerről fognak szólni, majd kicsit fogunk foglalkozni a több processzoros ütemezéssel. Tehát ilyen értelemben a képlet itt az, hogy az összes munkával töltött idő, osztva az összes idővel, szorozva százal, hogy százalékba kapjuk az eredményt. Tehát ilyen értelemben ez a CPU kihasználtság mértéke. Nagyon fontos mérték az úgynevezett átbocsájtó képesség. A mértékegysége az munka per szekundum vagy egy per szekundum. Lényegében azt mondja meg, hogy egy adott időegység alatt az operációs rendszerünk hány feladatot végzett el. A rendszer feladatokat nem számoljuk bele, ezek lényegében csökkentik az átbocsájtó képességet, elveszik a CPU-tól az időt, az adminisztrációt ugye megpróbáljuk csökkenteni. A tipikus értéke nyilvánvalóan a feladattól függ, tehát a zéró ideig tartó feladat és a világegyenlet kiszámolása is feladat. Az egyik az nulla ideig tart, a másik meg végtelen ideig. Tehát ilyen értelemben itt már valamilyen fajta standard feladatot ki kell találni. Az átbocsájtó képességnek nincs értelme, ha nem mondjuk meg mellé azt, hogy mi az a feladat, amiben ezt mérjük. Ilyen értelemben, tehát szükségünk lesz az átbocsájtó képességek méréséhez standard benchmarkokra. A Transaction Processing Consortium, tehát a TPC definiál ilyen jellegű benchmarkokat. Transaction Processing Performance Council, ott látjátok a website-ot. Ezek definiálnak olyanokat, hogy webserver, ilyen webserver, olyan szervezetszer, abban, hogy file server, mindenféle benchmarkok vannak, és lényegében az operációs rendszergyártók és hardwaregyártók ezzel minősítik önmagukat, és bizonygatják, hogy ők most a világ elsők a TPC akármilyen benchmark tekintetében. Ugye itt numerikus számításokról is lehet szó egyebekről. Tehát itt lényegében az elvégzett munka per idő benchmark a mérték, és a mértékegység az egyperes, vagy munka per szekundum. Nagyon gyakran egyébként az ilyen TPC benchmarkok csak egy számot jelentenek, mert mértékegység nélküliek, mert valójában egy ilyen absztrakt mérőszámról van szó, de definíció szerint a mértékegység az 1 per szekundum vagy munka per szekundum. Nagyon fontos bizonyos esetekben a várakozási idő. Ez lényegében az összes idő, amit az adott feladat várakozással tört a rendszerben. Ugye nyilvánvalóan időről van szó, a mértékegysége szekundum. Hoppá, nagyon jó. Gratulálok, mindjárt el fog tűnni. Vagy nem. Nagyon jó. Tehát nyilvánvalóan ez függ a feladattól és az ütemező algoritmustól is, hogy mennyi a várakozási idő, és ennek egy statisztikai ingadozása is mindenféle. Mindegyiknek van, de az ilyen jellegű idő, jellegű dimenzióknak nagyon erősen van egy statisztikai ingadozása is. Tehát ilyen értelemben itt átlagos várakozási időről beszélhetünk leginkább már, és arról kell beszélnünk. Ugye a várakozási idő egy feladat részéről az az idő, amit futásra kész és várakozó állapotba töltött. Tehát ez a waiting time. Ezt aránylag egyszerűen a feladatokban majd ki tudjátok számolni, ott nem kell statisztikai ingadozással foglalkozni. Lesznek konkrét feladatok, és ki tudjátok számolni. Ez a waiting time. A másik érdekes mértékünk, szintén idődimenzió, tehát szekundum dimenziója, a körbefordulási idő, vagy turnaround time. Ez azt mondja meg, hogy a rendszerbe helyezésétől a feladat teljes elvégzéséig mennyi idő telt el. Tehát ez tulajdonképpen a futási idő, és a várakozási időnek az összege. Itt is lesz statisztikai ingadozás, és tulajdonképpen ez elsősorban batch feladatokra érdekes, mivel ezeknél van ez a jellegű dolog, hogy berakjuk a rendszerbe, majd valamikor az eredményt várjuk. Tehát ilyen értelemben a batch feladatoknál fontos, és erre is tulajdonképpen nekünk standard benchmarkoknak kell, hogy legyen, mert kell, hogy használjunk, mert a feladattól ez is erősen függ, majd mindegyik Tehát ilyen értelemben ez mondjuk érdekes lehet attól, hogy rákattintok a zip fájlomra, hogy ez zipelt ki, addig, amíg a fájl ki lett zipelve teljesen, és már az eredeti formájában használhatóan rendelkezésre áll a harddisken. Például ez egy példa a körbefordulási időre. Ez tipikus batch feladat jellegű dolog. Ezzel szemben az interaktív online feladatoknál a válaszidő, ismét idődimenzió mérték nagyon fontos. Tehát, hogy a rendszer a user inputra hogyan reagál lényegében, ezt próbálja elmondani. A feladatot föladjuk, és az legelső válasz idejét akarjuk tulajdonképpen megmondani. És ez itt nagyon erősek a statisztikai jellemzők. Ez többnyire nagyon erősen ingadozó érték, és ez a fontos a felhasználók számára, tehát az online feladatok esetén. Sok esetben az emberek nem annyira érdeklődnek egy ilyen online feladatnál arról, hogy majd az mikor fog befejeződni, hanem szeretnék látni azt, hogy az elkezdődött, hogy az folyik. Ha lenyomtak egy karaktert, szeretnék látni, hogy az a karakter megjelenik a képernyőn, vagy az annak az eredménye megjelenik a képernyőn. Ha kattintottak, szeretnék látni annak az eredményét a képernyőn. Erre az esetre viszont az a baj a válaszidő szempontjából, hogy itt nincsenek standard benchmarkok. Tehát jellegzetesen mondjuk az ilyen GUI felhasználói felület jellegű grafikus felület, vagy nem grafikus karakteres felhasználói felület esetén nincsenek standard benchmarkok. Ez sokkal erősebben szubjektív. Nyilvánvaló, hogy egészen más a válaszideje egy szupergyorskező IFTTT informatikusnak, mint mondjuk a öregebb oktatónak. Én még várok 10 másodpercet, mielőtt keményen közbeavatkozok. A gyorskezű kis informatikus lehet, hogy már egy másodperc után nagyon rosszul érzi magát, és már azt akarja, hogy történjen valami. Tehát ez nagyon erősen szubjektív a válaszidő. Nyilvánvalóan, hogy majd ki tudjuk számolni, a konkrét példákban valahogy ki kell számolni, és legtöbbször itt tényleg arról van szó, hogy azt nézzük, hogy a rendszerbehelyezéstől elkezdve az első eredmény, mikor jelenik meg a feladatban. És egy olyan mértékről még beszélnünk kell, ami újdonság. Úgy gondolom, hogy újdonság, hogy ezt nem fogjátok megtalálni még talán a legújabb könyvekben sem. Ez a felhasznált energiát mérő mértékek, tehát energy matrix, egyre fontosabb szempont. Egy adott feladatot mennyi energiával végzünk el, mennyit energiát használunk fel a villamos hálózatból. Legtöbbször watt-szekundum per task, vagy valami hasonló mértékegységgel mérik, és az a Transaction Processing Performance Council már definiált is ezekhez benchmarkokat, tehát a TPC Energy benchmarkok, az pont ezt mérik. Itt is ugye standard feladatokhoz szükséges energia a kérdés. Miért kerül ez egyre jobban középpontba? Az informatika az egyik legnagyobb energiafogyasztó jelenleg a világban, és az energiafogyasztása az egész energiafogyasztó tortán belül is gyorsan nő. És azt kell tulajdonképpen eldöntenünk ebbe az esetben, hogy mondjuk alternatív hardware architektúrák közül melyiket jó választani energia szempontjából. És ugye ez egyrészt, hát ugye szeretnénk zöldek lenni, kevés energiát fogyasztani, de a másik szempontja ennek egy gazdasági, az energia egyre többbe kerül. Ma már bizonyos számítások szerint a nagyobb adatközpontoknál a hardware ára összemérhető a hardware üzemeltetése során elfogyasztott energiával. Tehát ez egy komoly döntés elé állítja a döntéshozókat, hogy most akkor mi alapján választanak. Kérdés az az például, hogy itt van ez az Intel Atom processzoros kis gép, tekintsük egy végrehajtó egységesnek, és mondjuk van egy másik vadiúj Core 2 Duo, akármi Intel i3 akármilyen gépem, azon is végre akarok hajtani az egyetlen egy szálú feladatot. Energia hatékonyság szempontjából melyik lesz jobb? Válaszok. Ki mondja azt, hogy atom? Ki mondja azt, hogy a nagy teljesítményű gép? Nézzetek utána, a nagy teljesítményű gép hatékonyabb lesz. Ugyanis sokkal rövidebb idő alatt végzi el a munkát, mint nagyobb energiafogyasztással, de sokkal rövidebb idő alatt végzi el a munkát, és emiatt a feladatra kevesebb energiát használ el. Tehát valójában az atomos megoldás az alacsony fogyasztású, de sokkal kisebb teljesítményű, és ebből következően jön ez a furcsa dolog. Tehát nyilvánvaló, hogy egy notebook, ahol nem akarok semmi komoly feladatot elvégezni, arra jó az atom, mert keveset tud, de keveset is fogyaszt. De egy nagy feladatnak az elvégzésére bizony már jobb egy nagy gép, lefutatom, és utána kikapcsolom, és ott marad, és nem fogyaszt energiát. Tehát ilyen értelemben nagyon csalókák ezek az energia benchmarkok, és mindenki érdekes dolgokat tapasztal. Ha ne, igen? Ez így igaz. Utána fogok nézni, hogy a két állítás közül melyik hamis. Ezt tavaly nem vette észre senki. Tehát ezt már, egy veretben már végigment. Igen, az ott a pont. Tehát így igaz. Utána kell ennek nézni, nekem első érzésem az, hogy a második állítás, hogy szabványos benchmark, fontosak lennének, ha lennének. De nincsenek. De utána fogok nézni. Utána fogok nézni. Jó. Köszönöm, akkor itt egyértelmű lett valami. Tehát ilyen értelme ez az energiahatékonyság egy nagyon fontos dolog a jelen pillanatban, és ez egy aktív kutatási terület, tehát ugyanazt a feladatot, hogyan lehet okosan, kevesebb energia felhasználásával mérni. Vannak már benchmarkok, és benchmarkok vannak itt kidolgozás alatt. De nyilvánvaló, hogy a terület egy új és nyitott terület. Tehát le akarjuk mérni ezeket az ütemezési algoritmusunkat valahogy. Nyilvánvaló, hogy az ütemezési algoritmusnak alacsony overheadjűnek kell lennie, tehát lényegében akár azt mondanám, hogy real-time, magát az ütemezési algoritmus real-time végre kell tudnunk hajtani, és azon kívül azt szeretnénk, hogy valamilyen célfüggvény szerint legyen optimális, felsoroltunk egy halom mértéket, mindegyiket különböző, mondjuk, hogy a súlyozás szerint kell figyelembe vennünk, hogy egy végső algoritmusokról állításokat tudjuk megfogalmazni. Nyilvánvalóan nem jó az, nem elfogadható az, hogy valamilyen mérték szerint egy algoritmust nagyon jó, akkor azt válasszuk, mikor más szintén fontos mértékek szerint az rossz. Valamilyen módon súlyozottan kell a nagyszámú mértéket figyelembe vennünk, de nyilvánvalóan erre nincsen jó megoldás. Ez is nagyon erősen szubjektívé teszi ezeket az ütemezési algoritmusoknak a értékelését. Ez a feladat mondjuk beágyazott operációs rendszerekre könnyű feladat, mert ott mondjuk a valós idejűség, egyéb dolgok könnyen vizsgálhatók, de hogy egy általános célú operációs rendszerben, Windowsban, Unixban alkalmazott ütemezési algoritmus jobb vagy rosszabb, az egy nagyon komoly kérdés, nagyon komoly viták vannak erről, és ilyen értelemben ezek a viták folyamatosan az ütemezési algoritmusok fejlődését eredményezik. Lesz szó majd a Linux ütemezőnek a változásairól, mondjuk az elmúlt néhány évben, felületesen természetesen, az pont annak a története lényegében, hogy hogyan változik az, hogy milyen szempontrendszer szerint értelmezzük, milyen szempontrendszer szerint minősítjük az ütemező algoritmust. Klasszikusan, ahogy a Linux, Unix ütemező algoritmus a badge és nagyszámú online felhasználót szerette volna kiszolgálni, és tulajdonképpen most lehet látni a Linuxnál a felhasználó, egyszemélyi felhasználó felé mozgást, adott esetben mondjuk egy játékot futtató felhasználó felé mozgást. De mindezt úgy megoldani természetesen, hogy eközben az összes többi feladat is lehetőleg kevéssé sérüljön. Az biztos, hogy ezeket a vizsgálatokat, az üzemező algoritmusok minősítését nehéz vizsgálni, rengeteg lehetőség van, alkalmazhatunk matematikai modelleket, szimulációkat, végezhetünk méréseket, ezek különböző hatékonyságúak, vizsgálhatjuk azt, hogy ezek a tesztek reprodukálhatók, jellemzőek-e, ugye a reprodukálhatóság azt jelenti, hogy ha többször vizsgáljuk, akkor mindig ugyanazt tapasztaljuk. A jellemző az az, hogy jellemző-e a valós terhelésekre az a teszt, vagy nem jellemző, és minden esetben meg kell küzdenünk a statisztikai ingadozással, mint problémával. A statisztikai ingadozás, hát miért történik statisztikai ingadozás a tesztjeinkben, hiszen ott van mögötte egy számítógép. De azt tudnotok kell, hogy a mai modern hardware rengeteg bizonytalanságot, ilyen értelemben időbeli végrehajtási bizonytalanságot okoz. A mai modern processzorok minden bizonyal tanultatok róla spekulatívan hajtják végre a kódot, tehát a branch-eket megpróbálják előre kitalálni, és annak megfelelően végeznek el előre műveleteket, és mindenféle trükköket alkalmaznak, átrendezhetik az utasításokat, a rendszerbe kesek, átmeneti tárolók vannak, bufferek, és ebből következően a feladatok végrehajtás idejében óriási ingadozás van, statisztikai bizonytalanság van, abból következően, hogy a hardverünk maga nem jól előrejelzhető módon működik időben. A beállított rendszerek egy részében például éppen miatt nem használnak modern processzorokat, hanem régi modern, nem használnak olyan processzorokat, amik ezek a modern dolgokat alkalmazzák, hanem klasszikus, in-order, egyszerű processzorokat alkalmaznak, aminél a végrehajtási idő egyértelműen megadható egy kódra. Azon kívül, hogy vannak ilyen mértékeink, és azokból ilyen globális számokat tudunk számolni, vannak kvalitatív jellemzői is, amivel egy operációs rendszert lehet minősíteni, vannak elvárt tulajdonságaink, azt várjuk, hogy az operációs rendszerek, leggyakrabban azt várjuk, hogy az operációs rendszerünk korrekt, vagy más néven fair legyen. Tehát minden felhasználó kapjon valamilyen lehetőséget. Ugye ezt az orvosi példánál is elő tudjuk hozni. Az egészségügyi rendszertől azt várjuk, hogy az egyes felhasználókat korrektül szolgálja ki, mindenkivel foglalkozzon és mindenki problémáját oldja meg. Nagyon fontos az, hogy az úgynevezett kiéheztetés ne állhasson elő a rendszerünkbe, az általános célú rendszerünkben állhasson elő, tehát a starvation, a kiéheztetés angolul. Ugye a kiéheztetés azt jelenti, hogy valamilyen feladat nem jut futási joghoz, szegényként ott várakozik futásra kész állapotba a rendszerbe, és soha nem kap processzort. Hát ez egy rendkívül szomorú történet a feladat részéről, de a feladat számára, de vannak olyan rendszerek, ahol ez elkerülhetetlen, hogy megtörténjen. Nagyon fontos az, hogy az algoritmusaink azok jósolhatóan, lényegében predikt jósolhatóan, előre megmondható módon viselkedjenek. Ne legyenek benne véletlen dolgok, determinisztikus legyen a rendszer működése. A számszerű mértékekben is megjelenik az administratív overhead, az adminisztráció miatti teljesítményveszteség. Ezt mindenképpen a low overhead szempontrendszert jellemzőt figyelembe kell vennünk. Szeretnénk, hogyha a rendszerünknek maximális átbocsájtó képessége lenne, és minimálisak lennének a különböző várakozási idők. És pluszba figyelembe kell vennünk az erőforrás használatot. Alapvetően érdekes módon a rendszerükben mindig az jelentkezik, hogy erőforrásokból kétféle van. Az egyik erőforrás, amit mindenki akar használni, egyik erőforrás csoport, amit mindenki akar használni, a másik erőforrás csoport, amit meg senki, vagy nagyon kevesen akarnak használni. És tulajdonképpen arról van szó, hogy itt egy ellentétes, egy mérnöki döntést kell hozni, kvázi két ellentétes szempontot kell tudnunk összeegyeztetni. A népszerű erőforrásokat, használókat valamilyen értelemben előtérbe kell helyeznünk, reménykedve abba, hogy ők előre haladnak, és föl fogják szabadítani az erőforrásokat. És utána mások is tudnak futni, akik azokra a népszerű erőforrásokra várnak. Ugyanakkor azokat is előtérbe kéne helyeznünk, akik népszerűtlen erőforrásokat használnának, hiszen ők másokat nem feltartva előre tudnak haladni. Ez két ellentétes szempont. És ha megnézitek és egy rendszerbe belegondoltok, vannak ilyen népszerű források, és vannak olyanok, amik tényleg ritkán használtak. Tehát vannak kvantitatív, számszerű jellemzőink, ahogy az operációs rendszereket minősíteni tudjuk, és van egy halom ilyen kvalitatív jellemző, ami alapján szintén minősítenünk kell az operációs rendszert, és valahogy a minősítés során ebben a hatalmas jellemző halomban kell valahogy megtalálnunk az optimumot. Ezért egyébként folyhatnak azok a viták, hogy most a Linux vagy a Windows a jobb. Nincs egy egyértelmű szempontrendszer, ami alapján ezt a két operációs rendszert össze tudjuk hasonlítani. Tehát én alapvetően azt gondolom, minden ilyen vita, hogy most ez vagy az jobb, az kvázi pillanatok alatt hitvitává fajul, emberek hit alapján és nem konkrétumok alapján vitatkoznak. Én jelen pillanatban azt látom, hogy a két operációs rendszer nagyon hasonló teljesítmény nyújt. Bizonyos szempontokból az egyik egy kicsit jobb, a másik egy kicsit rosszabb, de tulajdonképpen mind a kettő mindenre jó. Aztán vannak bizonyos esetek, amikor egyéb szempontok előjönnek. Még további szempontok, valós idei működés, ugye ez a hard real time vagy soft real time, működés. Ez többnyire azt jelenti, hogy garantált körbefordulási idővel lehessen feladatokat ütemezni, vagyis a feladatok végrehajtás idejére legyen egy felső korlát. Aztán bizonyos rendszerekben megjelenik a prioritás fogalma. Ez számotokra nem annyira egyértelmű, tulajdonképpen a rendszerek egy jelentős részében, az operációs rendszerek egy jelentős részében akár prioritás nélküli működés is elérhető, viszont a széles körben elterjedt rendszerek valami oknál fogva prioritásosak. Lényegében az azt jelenti, hogy a feladatokhoz fontosságot rendelünk. Tehát a feladathoz rendelünk egy fontosságot, és ez alapján hozunk döntéseket arról, hogy ezek a feladatok milyen sorrendben fognak futni. Ami nagyon fontos és félreértés nagyon gyakran az, hogy a prioritás az nem egyenlő azzal, a prioritásos rendszer nem egyenlő a lágy valós idejű rendszerrel. A prioritás az egy tulajdonság, a lágy valós egy működési mód, egy tulajdonság az adott algoritmusnak, a lágy valós idejűség meg egy másik tulajdonság, ezek a tulajdonságok egymástól függetlenül is fennállhatnak. A prioritással nem sokára részletesen fogunk foglalkozni, mert egy rendkívül fontos koncepció. De annál sokkal tágabb, mint ami a klasszikus adott prioritáson fut klasszikus operációs rendszer Windows Linux világban. Ennél sokkal több a prioritás. És még egy nagyon fontos fogalom, gondolnunk kell arra, hogy a rendszerünk az túl lesz terhelve, hiszen minden rendszer túl lesz terhelve egy idő után. Azt kell vizsgálnunk, hogy a rendszerünk mit csinál akkor, amikor túlterhelés éri. És ez a problémakör, ez a jellemző követelménykör, a fokozatos leromlás, összeomlás, a graceful degradation fogalma. Ugye itt azt vizsgáljuk, hogy amikor a rendszerünket egy olyan terhelés éri, annyi feladat éri, amit már nem tud hatékonyan végrehajtani, akkor mit csinál? Összeomlik és föltartja a kezét, hogy én most már semmit nem csinálok, és lefekszik a földre, most kvázi képszerűen megfogalmazva, vagy változatlanul dolgozik tovább, és a lehető legjobb módon valamennyire teljesítmény csökkenésre ezeket a feladatokat végrehajtja. Tehát azt hiszem, ez egy nagyon jellemző különbség, hogy van olyan ember tényleg, aki a túlterhelésre lefekszik a földre, és föltartja a kezét, és semmit nem csinál, a másik meg, mint a robot dolgozik tovább, csökken a teljesítménye, de teszi a dolgát. Az operációs rendszereknél azt várjuk el, azt szeretnénk elvárni, hogy túlterhelésre nem omlanak össze, hanem bár csökkenő teljesítménnyel, de végrehajtják a feladatot. Bár egyre nagyobb a várakozási idő, de a feladatokat végrehajtja. Nyilvánvalóan, hogy ez nem egy jó működés, tehát ha egy operációs rendszerben túlterhelés áll fönn, akkor az beavatkozást igényel, de szeretnénk azt, hogy ekkor is a rendszer állva marad. És nem egy kernelpánik, vagy egy kék halál fogad minket a képernyőn egy megfelelő feladathalom után. És ez lényegében azt jelenti, hogy leggyakrabban, és most egy kicsit rajzolnák, vagy rajzolnék, sajnos, leggyakrabban arról van szó, hogy az operációs rendszerünkben, ha növeljük a terhelést, akkor ugye a processzor kihasználtság az például lineárisan nő a terhelések növekedésével. Aztán a rendszerünk elér egy könyök kapacitást, tehát itt mondjuk CPU. Tehát a CPU kihasználtság és mondjuk a terhelés. Majd a rendszerünk elér egy könyök kapacitást valahol a 80-90-100% környékén, de 100% alatt, és ugye az adminisztrációs overhead miatt, majd utána az adminisztráció miatt elkezd csökkenni a rendszerünknek a teljesítménye. Egyre több időt tölt adminisztrációval, és egyre kevesebb időt tölt hasznos munkával. És igazából a graceful degradationnél arról van szó, hogy ez az ábra így néz ki, vagy így néz ki. Tehát, hogy szegényként milyen gyorsan konyul le. Milyen gyorsan tölt egyre több időt a adminisztratív feladatokkal, és mennyit tud tölteni a hasznos feladatokkal. Nyilvánvaló, hogy bármilyen operációs rendszer megfelelő számú feladattal tönkretehető. Elfogynak az erőforrásai. Aki hálózatos területen jártas, nagyon jól tudja azt, hogy mondjuk megfelelő számú hálózati, megfelelő arányú hálózati forgalommal egy operációs rendszert le lehet lassítani. Egyszerűen arról van szó, hogy a beérkező csomagokat az operációs rendszernek fel kell dolgoznia, az processzor erőforrás von el, és ebből következően a rendszernek egyre kevesebb ideje marad arra, hogy egyéb feladatokat hajtson végre. A Linux ki tud írni olyan dolgokat a system konzolra, hogy too many interrupts. Ez azt jelenti, hogy kicsit sok interruptot kapott szegényként, és nem volt ideje feldolgozni már ezeket az interruptokat, tehát ideje nagy részét interrupt feldolgozásban töltötte. Nem, láttatok ilyet? Nem láttatok ilyet? Pedig elég könnyen elő lehet a dolgot idézni, csak jó vastag hálózat kell, tehát jó nagy sávszélesség kell hozzá, meg elég sok forgalomgenerátor. És akkor too many working interrupts, és akkor ott így az ebben lényegében azt jelenti, hogy annyi feladata van, hogy már az interruptokat se tudja kiszolgálni. Ez a graceful degradation, tulajdonképpen ez a denial of service attack, tehát a szolgáltatás túlterreléssel végrehajtott támadás esete. Tehát nem szeretnénk, ha összeomolna a túl sok munkától, tartsa magát és dolgozzon. És még mindig van ütemezéssel kapcsolatban a szempont, és talán ez lesz a mára az utolsó szempont. Ez már inkább az ütemezési algoritmusok osztályozása. Tekintete. Ezek az ütemezési algoritmusok lehetnek statikusak, vagy lehetnek dinamikusak. A statikus ütemezési algoritmusoknál minden eldől tervezési időben. Valójában ezt az általános szív operációs rendszerekben soha nem alkalmazzuk, viszont beállított operációs rendszerekben gyakran ilyeneket alkalmazunk. Abba az autóba, ami a fékvezérlő, motorvezérlő, minden el van döntve tervezés időben. Melyik feladat mikor fut? Például egy időben megadott időzítési ábra szerint. Ezzel most mi nem fogunk foglalkozni, aki majd elmegy ilyen helyre dolgozni, az látja, hogy ez hogy működik. A most alkalmazott, széles körben alkalmazott ütemezési algoritmusok, dinamikusok, ilyen értelemben futás időben az operációs rendszer maga dönti el, hogy kit fog futtatni. Ilyenek a gyakorlatban használt algoritmusok, és ezek tudnak dinamikusan erőforrásokat kihasználni, és ezek tudnak ilyen értelemben dinamikus terhelésre jól reagálni. Még megnézem, mi a következő szál. Jó, ebbe nem menjünk bele, ezt megtartom akkor a következő órára, és akkor találkozunk jövő hétfőn, és akkor aki megy a fakultatív órára, az akkor IB 4.13, 4 óra 15-től, és akkor tényleg jövő hét hétfőn találkozunk.